Kegyelem és békesség néktek Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. A mi segítségünk jöjjön az örökkévaló Istentől. Testvéreim, hallgassátok meg Istennek szent ígéjét, amelyek alapján majd szólni kívánok hozzátok, amint ezek megírva találhatók. Lukács evangélium a 24. részében, a 24. rész, 13. versétől a 31. versig terjedő igeszakaszban. És ímé azok közül ketten mennek vala ugyanazon a napon egy faluba, amely Jeruzsálemtől 60 futamatnyira vala, amelynek a neve vala Emmaus. És beszélgetének maguk közt mindazokról, amik történtek. És lőn, hogy amint beszélgetének, és egymástól kérdezősködének, maga Jézus hozzájuk menvén, velük együtt megy vala az úton. De az ő szemeik visszatartóztatának, hogy őt meg ne ismerjék. Mondja pedig nékik, micsoda szavak ezek, amelyeket egymással váltotok jártatokban, és miért vagytok szomorú ábrázattal? Felelvén pedig az egyik, akinek a neve Kleofás, mondta néki, csak te vagy én jövevén Jeruzsálemben, és nem tudod, minémű dolgok lettek abban e napokon? És mondanékik, micsoda dolgok? Azok pedig mondanak néki, amelyek esének a názaretbeli Jézuson, aki proféta vala, cselekedetben és beszédben hatalmas Isten előtt, és az egész nép előtt. És mi módon adták őt a főpapok, és a mi főembereink halálos ítéletre, és megfeszítették őt. Pedig mi azt reméltük, hogy ő az, aki meg fogja váltani az Izraelt, de mindezek mellett ma van harmadnapja, hogy ezek lettek. Hanem valami közülünk való asszonyok is megdöbbentettek minket, akik jó reggel a sírnál valának. És mikor nem találták az ő testét, hazajöttek, mondván, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt mondják, hogy ő él. És azok közül némelyek, akik velünk halálnak, elmenének a sírhoz, és úgy találák, amint az asszonyok is mondták, őt pedig nem látták. És ő mondanékik, ó, balgatag és resszívűek mindazoknak elhívésére, amiket a proféták szóltak. Avagy nem ezeket kelletté szenvedni a Krisztusnak, és úgy menni be az ő dicsőségébe. És elkezdvén Mózestől, és minden profétáktól fogva, magyarázza vala nékik minden írásokban, amik ő felőle megirattak. Elközelítének pedig a faluhoz, amelybe mennek vala, és ő úgy tőn, mintha tovább menne. De kényszerítették őt, mondván, maradj velünk, mert immár beesteledik, és a nap lehanyatlott. Bevéne azért, hogy velük maradjon. És lőn, amikor leült velük, a kenyeret vévén megáldá, és megszegvén nékik adá. És megnyilatkozának az ő szemeik, és megismerék őt, de ő eltűnt előlük. Imádkozzunk, testvéreim! Urunk, hatalmas Isten! Köszönjük néked a húsvét csodáját, amely gyönyörűséges és csodálatos folytatást ad azoknak az eseményeknek, amelyek történtek azokban az időkben. Köszönjük néked a te szeretetedet, megtartó kegyelmedet, és köszönjük néked, hogy bennünket is részesítettél a húsvétnak minden áldásában és örömében. De Urunk, könyörgünk hozzád, hogy légy segítségül nékünk, hiszen ha te nem nyitod meg a szemeinket, hogy igazán lássunk a te akaratod szerint, akkor bizony a szomorúságban és nyomorúságunkban maradtunk volna, és maradnánk, ha te nem segítesz rajtunk. Urunk, ez alkalommal is könyörgünk hozzád, hogy légy nekünk segítségül, áld meg együttlétünket, és ébresz szívünkben, lelkünkben azt az élő hitet, amely egyre inkább megerősít bennünket abban, hogy a mi megváltónk él, élő személy, és segítségül van nékünk, ahogy ő megígérte, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Urunk, hatalmas Isten, köszönjük néked őt, és kérünk, hogy áld meg bennünket ez alkalommal is. Istennek szent igéje, amelynek alapján hozzátok szólni kívánok most az alkalommal, megtalálható ebben a felolvasott bibliai szakaszban, és most alapigeként felolvasom a 31. verset, tehát Lukács evangélium a 24. részének a 31. versét, amely így hangzik, és megnyilatkozának az ő szemeik, és megismerék őt, de ő eltűnt előlük. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, testvéreim, ezen a csodálatos ünnepen, illetve az ünnepnek másnapján. Sokszor feltették és felteszik a kérdést, a történelem során gyakran elhangzott ez a kérdés, hogy de hát mi a bizonysága annak, hogy Jézus feltámadt a halálból? Mi a bizonysága? Honnan tudjuk? Honnan veszük magunknak azt a fajta bátorságot, hogy ilyet kimerünk jelenteni egyáltalán, hiszen úgy szólván emberileg nincs ránézve semmiféle bizonyítékunk, mondják sokan. Tényleg? Nem lenne bizonyíték rá? Testvérem, hogy ne lennének bizonyítékok? Mi a feltámadásnak az a bizonyosság, az a legfontosabb bizonyossága, ami kétségtelenné teszi előttünk, akik részesültünk ennek az örömében, ahogy ezt talán tanultuk, vagy hallottunk róla, a legnagyobb bizonyság arra nézve, hogy Jézus él, már a kezdetektől fogva az, hogy a tanítványoknak, az őt követőknek megváltozott az élete. És itt nem csak azokról a tanítványokról van szó, akik ott és akkor vele jártak, nem csak arról a szűk körről, akikről szól az evangélium hirdetésében az ige legtöbbször, nem csak arról a 12-ről, hanem amint látjuk, kiderül ebből az ige szakaszból is, hogy hát Jézusnak voltak más tanítványa is. Mondhatnánk, nem olyan értelemben, mint azok a közeliek, akik éjjel-nappal, a nap minden szakában, vagy az év minden szakában ott voltak vele, és látták az ő cselekedeteit, látták az ő ima életét, látták szemtanúi, fültanúi voltak mind annak, amit Jézus cselekedett, látták a betegek gyógyulását, a pokrosok tisztulását, és mindent, ami történt Jézus körül, hanem egy tágabb tanítványi kör, akik jó indulattal és valamilyen megszentelt kíváncsisággal figyeltek oda Jézusra, de igazán nem ismerték oly mértékben az ő programját, ahogy a közelének mondható tanítványok, de minden esetre jó indulatú emberek, akik talán maguk is igen-igen sok várakozást fűztek Jézussal kapcsolatosan, az ő küldetésével kapcsolatosan, és ezt mondhatjuk el tulajdonképpen majd a következő időkre nézve is, hogy Jézusnak ma is voltak, vagy ma is vannak olyan tanítványai, akik nem egészen egyház közeliek, de viszonylag szeretettel, egyfajta kíváncsisággal és egyfajta tisztelettel fordulnak az evangéliumi híradások felé, vagy egyáltalán Jézus személye felé, hiszen kétségtelen, hogy sokak számára Jézus ismerete talán olyan korlátok közé szorítható, hogy hát aki úgy ragadta meg a figyelmét, akinek úgy ragadta meg a figyelmét, hogy ima egy nagy tanító, vagy egy proféta, vagy egy hallatlanul csodálatos, tehetséges gyógyító, vagy egy olyan személy, akinek a birtokában valami hatalmas csodatévő erők vannak, kiki a maga módjára, a maga megítélése szerint hát értelmezte az ő életét vagy küldetését. Kiderül ebből a történetből is, hogy ezek az emberek akik ott mennek Emmaus felé, ez a két ember, egy ilyen tágabb vagy távolabbi tanítványi körből származó, akiknek a reménysége tulajdonképpen az volt, hogy hát igen, Jézus lesz az, mint az elővendő messiás, aki majd megszabadítja őket a rómaiak uralma alól, ő lesz az, akiben beteljesedenek majd az ő messiási váradalmai, különösképpen a messiási váradalmak azon része, amely újra méltóságba hozza majd a zsidóságot, méltóságba hozza az Istennek az ószövetségi népét. De Jézus története tulajdonképpen végigvonul a történelmen, és a feltámadás után végeredményben elkezdődik egy nagyon fontos folyamat, amit így is nevezhetünk, hogy elkezdődik az egyház története. Az egyház történet kezdődik. Hát ha Jézus csak egy lett volna azon mártírok vagy igazságtalan elítéltek közül, akiket a történelem során elítéltek, és akikkel méltánytalanul bánva ítéletre adtak, vagy netán kivégeztek, hát akkor tulajdonképpen annak nem lett volna valamiféle következménye. Egy idő múlva elfelejtették volna az emberek. Egy idő múlva, ha mégis emlékeztetnék volna róluk, akkor is hát a feledés homályába veszett volna az ő egyáltalani létezésük. Ám de Jézus feltámadása nem egy ilyen feledhető esemény volt, hanem a világ történelem legcsodálatosabb és legnagyobb eseménye. Jézus története, és mindaz, ami vele megtörtént, ami a nagypéntek rettentő méltánytalanságában domborodott ki, Jézus története tulajdonképpen folytatódik. Olyan folytatása van, amely hatását megmutatta és megmutatja az emberiség történetében, már a világ ettől a pillanattól kezdve, az ő feltámadásától kezdve nem ugyanaz, mint ami volt. Miért nem ugyanaz? Hát azért, amit említettem az imént, hogy vannak emberek, és lesznek emberek, ezek a tanítványok, akiknek oly mértékben megváltozott az élete, hogy majd a későbbiekben, valami hatalmas erővel, hősiességgel, és valami megmagyarázhatatlan bátorsággal tesznek bizonyságot Jézus Krisztusról, mint személyes megváltójukról. Ezek a korábban gyámoltalan, kicsinyes és sokszor bűnök által megkötözött emberkék valami rendkívüli személyiségekké válnak és egyéniségekké válnak, akik átírják szinte a történelmet, megváltoztatják a történelmet. De nem csak róluk van szó, nem csak arról a generációról, hanem innentől következően magában a történelemben is alkalomról alkalomra végbe mennek olyan folyamatok, amelye folyamatoknak az elkezdése vagy végbevitele olyan egyéneknek a nevéhez fűződik, akik mondhatná, tehát Jézusnak a tanítványai, vagy késői tanítványai voltak, olyan emberekhez, akik átestek azon az életfordulaton, ami úgy bátorította fel őket, hogy történelmet formáltak. Régebben a kezembe került egy kis könyvecske, ez a címe, hogy a történelem formáló nagy igék. Hát az Isten igéje, történelem formáló ige. És Jézusra mutatnak ezek az igék, és Jézussal való találkozás tulajdonképpen működésbe hozza őket. Igen, Jézussal való közösségből eredően emberek megváltoznak, és az ő változásuk nyomán hatalmas változások történnek magában és magukban, azokban az eseményekben is, amelyek követik ezt a csodálatos eseményt. Tehát a nagypéntek szomorúságát felváltja a feltámadott Jézus jelenléte, a láthatatlan, de mégis folyamatosan megnyilvánuló hatalma. Ahol kereszt van, ott remény van a feltámadásra is. 2002-ben és 2002-t követően én személyesen is tanúja voltam egy olyan eseménynek, és hát erről bizonságot tudok tenni, abban az időben többen református lelkészek, hát közéleti pozíciót vállaltunk volna, vagy parlamenti képviseletet, voltunk így heten református lelkészek. Aztán, hát tudjuk, hogy a választások nem úgy jöttek ki, meg akkor még két fordulós választások voltak, és az első fordulóban, tehát kiesett tulajdonképpen az a párt, amelyiknek a képviselői lettünk volna. Hát a második fordulóra, hát tulajdonképpen azt csináltuk, abban egyeztünk meg, hogy akkor a mostani jelenlegi kormánypártot fogjuk hát támogatni, tehát az ő parlamentbe jutásukat, az ő képviselőknek a parlamentbe jutását fogjuk támogatni, és ez így is történt. Úgyhogy abban a körzetben, aminek én is képviselő jelöltje voltam, a jelenlegi kormánypártnak a képviselője került be, egy képviselője került be, és így tulajdonképpen ugyanakkor annak a kampánycsapatnak, akik kampányolni segítettek nekem, a tagjai a későbbiekben is együtt maradtak. Egy olyan közösség alakult ki, amely a mai napig is egyben van, és a mai napig is megvan. Megjegyzem, én nem azt a fajta hát, politikai kampány beszédet tartottam, amit talán sokan mások, hanem arra törekedtem, hogy evangéliumi alapokról közelítsem meg azt a programot, amit én elfogadhatónak és jobbnak találtam. Hát többek közt az, hogy maradjunk ki, mármint az ország maradjon ki, tehát azokból a hatalmi körökből, amelyek nem kedvesek Isten előtt. Én nem tartottam helyesnek azt, hogy tagjaivá váltunk nek a katonai szervezetnek, a NATO-nak, nem tartottam helyesnek az Európai Unióba való hát, belépés sem, és egyszer barátaim, mert éppen Zürcen megjegyezték, hogy hát honnan tudtad így a későbbiekben, hogy hát ide fognak jutni már ezek a dolgok, hogy te proféta vagy. Hát mondom, én Isten igéből tudtam, hogy hova jutnak. Nos, de elég az hozzá, ami a lényeg, hogy ez a kis kampánycsapat egybe maradt. Zömében ők katolikus testvérek voltak, már még akkor azokban az időkben nem voltak túlzottan egyház közeliek, de mégis csodálatosan egyben maradt ez a kis társaság, annyira felbátorodtak, hogy azokban az időkben hát készült el Zürcen az országzászlónak a helyreállítása, az 56-os hősöknek az emlékműve, Rákóczi szobor. Aztán közülünk az egyik társunk különösképpen kezdeményezte az, hogy rendbe kellene hozni a utak mentén lévő feszületeket, amelyek a város bejárathoz, vagy valami nevezetesebb helyhez, netán, ahol valami isteni csoda történt, ahol mit tudom én, emberek villámcsapástól menekültek meg, és ennek a tiszteletére keresztet állítottak, hogy felújítani ezeket a kereszteket. És ezek a drága zirci testvérek felújították ezeket a kereszteket, és az a furcsaság történt, hogy meghívtak engem is a keresztek avatására, és én minden további nélkül elvállaltam ezt, hogy többen talán csóválták a fejüket rajta, hogy én református lelkész, hát ezt hogy vállalom el? Megjegyzem, akkor még a katolikus lelkész testvérek az elején nem voltak annyira neki bátorodva, de én bátorsággal vállaltam, és ott a nagy közönség előtt már szépen összejöttek ezekre az avatásokra. A keresztre nézve elmondtam azokat a gondolatokat, azokat az evangéliumi gondolatokat, amelyet a kereszt jelent. És kihangsúlyoztam ezt, hogy testvéreim, ahol kereszt van, ott lesz feltámadás is. És én ezt értelmeztem természetesen az ember egyéni életére nézve, éppen úgy, mint a nemzeti életünkre nézve is. Ahol kereszt van, ott lesz feltámadás. Nos, miért mondtam el ezt? Mert tényleg meg vagyok győződve róla, hogy ahol lelki ébredések történnek, ahol a kereszt titka, Jézus szenvedésének a titka eljut az emberekhez, ahol ennek nyomán lelki változások történnek, és egy másfajta emberi minőség alakul ki, ott várható, hogy ez alkalomattán társadalmi méretekre duzzad, és lesz feltámadás, lesz nemzeti megújulás, amire óriási szükségünk lehetne. Hiszen abban van az embernek a szabadsága, és onnan adódik az embernek a szabadsága, úgy válik Istennek a gyermekévé, hogyha Isten lelke által megtörténik vele ez a kegyelmi csoda. Mert ez a kegyelmi csoda a keresztnek a letörő és gyalázatos eseménye, amely minősítette és minősíti a korabeli embert, a korabeli vezetéseket, a korabeli hatalmasokat. Ez a kegyelmi csoda, testvéreim, kinövi magát, és a feltámadásnak egy hatalmas eseménye népeket, nemzeteket helyez olyan magaslatra, és olyan áldást áraszt a nemzetekre, amelyben benne rejlik, állítom, a jövendő minden áldása is. De térjünk vissza most ezekhez az emmausi tanítványokhoz. Két ember rendkívül csüggett állapotban, lehangoltan, bandukol egy úton Jeruzsálemtől 60 futamatnyira lévő Emmaus nevű kis falu felé. Teljesen el vannak keseredve. Lecsüggesztik a fejüket. Hát miről is beszélhetnének? Mi lehetne számukra a legidőszerűbb téma? Az, hogy látták, megtapasztalták, tanúi, szemtanúi voltak annak a gyalázatos esemény sornak, amely Jézussal történt. És így egymást kérdezgetik, egymással beszélgetnek, csüggetten, reményvesztetten, hiszen ilyen események után csak reményvesztett lehet minden jóérzésű ember. És ők ilyen jóérzésű emberek. Ilyen jóérzésű emberek, akik most rendkívül elcsüggett állapotban vannak. Ám de a következő lépés, ami egy elindít egy csodálatos esemény sort, váratlanul valaki hozzájuk csatlakozik. Egy idegen. Nem is foglalkoznak vele, különösebben el vannak foglalva. Ő is arra megy, egy irányba mennek. De közben folyik továbbra is szájukból a panasz, a szívük ugyanolyan csüggett, de elcsodálkoznak rajta, hogy a mellettük lévő idegen nem szól egy szót sem, csak csendesen megy mellettük. Aztán, hogy miért nem ismerték meg? Mert itt ezt olvasjuk a 16. versben, hogy az ő szemeik visszatartóztatának, hogy őt meg ne ismerjék. Testvéreim, bizonyára előttetek is ismert ez a fajta jelenség, hogy sokszor váratlanul, ha találkoztok, vagy találkoztatok valakivel, akit nem sejtettetek, hogy egyáltalán lehetséges a vele való találkozás, ezt akkor nem is ismertétek fel. No, ezt a fajta érzést megtapasztaltam 2001-ben, amikor Amerikában voltunk a feleségemmel, és Minneapolisban történt ez. Ott egy gyönyörű arborétumban jártunk, és többször elmentünk egymás mellett, láttam ott egy embert, ilyen ismerős. Még úgy magamban, úgy tudtam is, meg tudtam volna mondani, hogy hát, és Almádiban is van egy ugyanilyen ember. De hát ez nem lehet, ez kizárt dolog, hogy én Minneapolisban fogunk találkozni ezzel az emberrel. El is mentünk, vagy háromszor egymás mellett, aztán a végén mégiscsak valahogy talán ő is ismerősnek talált bennünket, mi is ismerősnek találtuk őt. Aztán amikor egymás közt megszólaltunk magyarul, akkor derült ki, hogy hát ő is magyar, és hát tulajdonképp ismerjük egymást. De bennünk tényleg az volt, hogy az emberben ez volt, hát ez kizárt dolog, hogy én ott ezzel az atyafival találkozzak. Itt is valami ilyesmi történt. Az Emmausban menő tanítványok kizárt dolognak tartották, hogy ők azzal a Jézussal találkozzanak, akit elfogtak ott a Getsemáné kertben, akit egész éjjel megkínoztak, vallattak, megaláztak, és akit másnap egyik hatalmasságtól a másik hatalmasságnak passzoltak át, aztán kínzások, nyomorúságok, megaláztatások közepette, a keresztet a vállára rakva, hát ki mentek vele, és kihajtották szinte oda a koponyák helyére, és ott átszegezték a kezeit, lábait, ahol dárdát döftek az oldalába. Hát kizárt dolog az, hogy ő lenne az, aki ott megy velük együtt az úton. Lehet, hogy hasonlít rá, de abban az időben hát az emberek nem olyan jellegű ruházatban jártak, mint mi, hanem tudjuk, mint ma is ott az arab világban, hát beburkolják a fejüket, tehát az arcvonásaikat kevésbé lehet felismerni. Hát valahogy így lehetett itt is. Tehát az ő szemeik visszatartatának, hogy őt ne ismerjék. Aztán egyszer csak megszólal ez az ismeretlen. Micsoda szavak ezek, amiket egymással váltatok jártatokban, és miért vagytok olyan szomorú ábrázattal? És már oda néznek rá, hallják, amit mond, meg is rökönyödnek rajta, hogy hát ki lehet ez az idegen. Hát nem hallotta, nem tudja, hiszen ennek a hírével van tele egész Jeruzsálem, vagy ott az egész környezet. Nem volt ott azokban a reménytelen pillanatban, amikor bevonult Jeruzsálembe. Nem volt ott, vagy nem hallgatta, vagy nem hallott azokról a tanításokról, vagy arról a botrányos eseméről, amit úgy foghattak fel, hogy micsoda rendet csinált a templomban. Nem volt ott, hogy nem hallott ezekről az eseményekről, melyek történtek vele. Aztán akkor az egyik megszólal név szerint, ez a Kleofás nevű, hogy te vagy jövevény Jeruzsálemben, te vagy itt idegen, és nem tudod, hogy minőmi dolgok lettek abban a napokon. És Jézus felteszi a kérdést, micsoda a dolgok? Hát azok pedig, hogy mondanak neki, melyek estek a názereti Jézuson, aki proféta volt. Cselekedetekben és beszédben hatalmas Isten előtt és az egész nép előtt. És hogy mi módon adták őt a főpapok és a mi főembereink halálos ítéletre, és megfeszítették őt. Eddig mi azt reméltük, mondja, hogy ő az, aki meg fogja váltani az Izraelt. De mindezek mellett ma van harmadnapja, hogy ezek lettek. Hát, ezek után, hogy harmadnapja, hát már igazán a híre el kellett volna, hogy jusson, mert eljuthatott Jeruzsálemnek minden zegébe, zugába is, vagy a környező vidékekre is. Pedig, hát igen, mi ezt reméltük, hogy ő fogja majd megváltani, megszabadítani Izraelt. Nos, ugyanakkor aztán vált a szobad, hanem valami közülünk való asszonyok, és megdöbbentettek minket, akik jó reggel a sírnál valának. És amikor nem találták, az ő testét hazajöttek, és azt mondták, hogy hát angyalok jelenését is látták, akik azt mondják, hogy ő él. Ez nyilván ezeknek az embereknek az hihetetlen. A hihetetlen dolog. És tovább panaszkodnak. De itt most már, ugye, Jézus vette át aztán a szót. De balgatagok, resszívűek, vagytok mindazoknak az elhívésére, amiket a proféták szóltak. Hát ebből kiderül az, hogy tehát nem feltétlen olyan emberekről van szó, akik egyáltalán nem ismerték az írásokat, hiszen ilyen értelemben Jézus közvetlen tanítványaira is el lehetne mondani tulajdonképpen ugyanezt, mert hát ők is ugyanúgy szétfutottak, ugyanúgy csalódtak, ugyanúgy hát elgyávultak, és hát Jézus tanítványa is sem értették meg igazán hát Jézusnak a küldetését, még a későbbiekben is. Tehát ők is ezt a reménységet táplálják a lelkükben, hogy hát majd Jézus az, aki majd visszaállítja az országot. Akkor Jézus azt mondja ezeknek az embereknek, hát nem ezeket hirdették a proféták? Nem ezeket kellett szenvedni a Krisztusnak? És úgy menni be az ő dicsőségébe? Akkor elkezdte nékik magyarázni az írásokat, az Ószövetségi írásokat, a belőle felragyogó proféciákat, mindazt, amit a proféták elmondottak Jézusról, és magyarázza nekik minden írásokban, tehát felsorolja szinte, és összefüggésbe hozza ezeket az írásokat, amelyekben a proféták egyértelműen Jézus Krisztusra mutatnak, és mind azokra a dolgokra, amelyek róla szólnak. Hát igen, hát Ézsaiás proféta könyvében is szó van az Úr szenvedő szolgájáról, de kezdve, tehát minden profétai iratban szó van Jézus Krisztusról. Na, így tanítja őket, mennek, és már közel járnak Emmaushoz, tehát ahhoz a faluhoz, amely az úti céljuk volt. Közben beesteledett, lehanyatott már a nap, és akkor érlelték őt, ezek az emberek, hogy maradj velünk, hiszen már beesteledett, olyan jól beszélgettünk, maradj velünk. Jézus bement velük, hogy velük maradjon. Kérem, milyen döbbenetes, még most sem ismerik fel Jézust. Tehát hiába magyarázta nekik az írásokat, hiába utalt a profétákra, a proféciákra, hiába tett meg mindent azért, hogy az értelmükkel felfogják, ez az ember döbbenetes gyarlósága, hogy hiába vannak ismeretei, hiába képzett, akár tudományos képzettsége lehet a profétai iratokra nézve, vagy a vallási dolgokra nézve, de valami több is kell ennél. Valami több is kell ennél. Nem elegendő pusztán a dolgoknak az a része, amelyben hát ismereteket szerzünk, és ismereteket szerez az ember. Aztán bemennek, vacsorához ülnek, asztalhoz ülnek. Akkor Jézus vette a kenyeret, megáldotta, megszegte, és nékik adta. Megismétlése tulajdonképpen annak a gesztusnak, amikor Jézus az utolsó vacsorán megtöri a kenyeret, és vagy korábban, amikor a sok ezreket is megvendégeli, akkor is valami sajátos módon törte meg, és osztotta ki a kenyeret. Hát most is valami ilyesmi villan fel bennük, itt az igében ezt olvassuk, és megnyilatkoztak az ő szemeik, és megismerték őt. Megnyilatkoztak az ő szemeik. Most, testvéreim, ez az isteni kegyelem csodája. Úgy sokszor gondolkoztam azon, amikor sokaktól, talán önelégült vallásos vagy hívő emberektől az ember többször elmarasztalást hall azokkal szemben, akik úgymond nincsenek hitben, nincs hitük, vagy egyenesen a tagadás állapotában vannak a hit dolgaira nézve, hogy nem tehetnek róla. Mert ez olyan dolog, hogy tehet valaki arról, teszem fel, hogyha vakon született. Tehet valaki arról, akinek az értelmi képességei nem haladják meg azt a szintet, hogy felfogjon értelmileg dolgokat. Tehetnek sokan emberek róla, hogy körülményeikből eredően nincsenek abban a helyzetben, hogy az intelligenciájuk mértéke oda fejlődhetne, hogy megértsenek bizonyos dolgokat. Nagyon jól tudjuk, hogy Jézus tanítványai sem voltak kezdetben abban a helyzetben, hogy el lehetett volna mondani róluk azt, hogy hát igen, ők aztán értik az Isten országára tartozó dolgokat. Róluk is kiderül, hogy Jézus meg kell magyarázza nekik az Isten országára tartozó dolgokat, meg kell magyarázza nekik a példázatokat. A magát példázatától kezdve többi példázatig, hát Jézus kell, hogy megmagyarázza tehát a közeli tanítványi körnek is. Hát akkor, ha a közeli tanítványi kör is sok esetben olyan nehézfejű, és ez a nehézfejűségük még az utolsó pillanatokban is megmutatkozik, amikor kitör belőlük az egymással való versengés, amikor Péter olyan könnyelműen oda mondja, hogy de Uram, ha ezek téged el is hagynak, én téged nem hagylak el. Szóval tudjuk, hogy mi történt. Tehát, testvéreim, ez arra ind bennünket, hogy soha nem ítélhetünk meg, vagy nem ítélhetünk el senkit azért, mert nincs a hitnek azon a szintjén, ahol talán mi ott vagyunk, mert ha a hitnek bizonyos szintjén vagyunk, az nem a mi érdemünk, hanem bizony Istennek a kegyelme az. Jézus az, aki meg tudja nyitni a szemeket, aki meg tudja nyitni az értelmet. Nekem is ez volt a megtapasztalásom annak idején, hogy amikor hitre jutottam, akkor nyílt meg előttem a Biblia, akkor váltak számomra személyes üzenetté Istennek az igéi, amikor, miután hitre jutottam, onnantól kezdve tudtam a saját szavaimmal imádkozni, Isten elé járulni, és attól kezdve támadt a szívemben valami hallatlan öröm és olyan belső békesség, amely megóvott minden félelemtől és nyomorúságtól, és attól a pillanattól kezdve kerültem abba a helyzetbe, hogy nem csüggettem el, és nem lehetett megfélemlíteni, mert ez nem az én alaptermészetemből fakadó dolog, hanem az Isten kegyelmének az áldása ez. Miben rejlett a korabeli kereszténységnek, majd ez a hatalmas ereje? Hát testvéreim, ebben a húsvét élményben. Hogy tulajdonképpen, amikor megtörténik velünk, az isteni kegyelem kapcsán ez a lelki ébredésünk, onnantól kezdve leszünk használhatók az Isten országa számára. Onnantól kezdve alakul ki, nem tőlünk eredően, de Istennel való olyan kapcsolatunk és vezetettségünk helyzete, amelynek alapján majd megkapjuk és megtaláljuk a küldetésünket, életünk célját és rendeltetését, onnantól kezdve tudunk majd igazán értelmesen cselekedni, és átérezzük és átéljük azt, hogy életünk az isteni kegyelem által belesimul abba az isteni rendbe, amit ő elrendezett és elhatározott felőlünk. Ez a szemeknek a megnyilatkozása, a hitnek a megnyilatkozása. És nagyon érdekes tulajdonképpen a folytatás, tehát ennek a versnek a rövid folytatása, de ő eltűnt előlük. Gyakran találkozunk az egyház történetben is, de talán a magunk átélésem is olyan helyzetekkel, amikor megtörténik velünk ez a csoda, és utána Jézus mintha eltűnne előlünk. Nos, mi a szándéka Istennek ezzel? Az, hogy a saját lábunkra állítson bennünket, azaz egy másfajta minőségű találkozásra legyünk képesek. Tehát nem gyámolít, nem kényszerít bennünket, hanem attól függően, hogy milyen rendeltetés szánt nekünk, innentől kezdve Isten sokszor beledob bennünket olyan helyzetekbe, amivel korábban nem voltunk, és amelyben emberi számítás, vagy emberi megítélés szerint, mintha egyedül lennénk. És ilyenkor tapasztaljuk meg Isten jelenlétét, Jézus jelenlétét. Jézus olyanná válik számunkra, imádságainkba, vele való kapcsolatot tekintve, mint a legjobb barátunk. Valami hatalmas belső lelki erő és isteni kegyelem, ami körüleng bennünket. És bár szemeinkkel nem látjuk őt, de naponta megtapasztaljuk. Nehéz körülmények között is, kilátástalan körülmények között is, de megtapasztaljuk hatalmasan az ő jelenlétét. Milyen csodálatos üzenet van, testvéreim, ezeknek az igéknek. Hányszor voltunk úgy, vagy hányszor lehetünk úgy olyan sajátos helyzetben, hogy akár mint hívő emberek is, de megcsüggetten bandukolunk egy-egy elszomorító esemény láttán a mi életutunkon, vagy másokkal is, embertársainkkal is megbeszéljük és beszélgetünk ennek a világnak a bűnösségéről, olyan méltánytalanságokról, amelyek emberekkel megestek, olyan emberekkel, akiket méltán tiszteltünk vagy szerettünk, és olyan méltántalanságok, amelyek úgy néz ki, hogy igazán népeket sújtanak, nemzeteket sújtanak, és ilyenkor elcsügged a lelkünk, elszomorodunk, és talán így bondokolunk. Na de örömüzenet a számunkra, hogy nekünk már, akik ismerjük ezt a történetet, nem kell félnünk ettől a fajta szituációtól, hogy mintha egyedül maradtunk volna, mert valaki hozzánk csatlakozott, és hozzánk csatlakozik. Jézus hozzánk csatlakozott, Jézus velünk együtt jár, és Jézus az, aki alkalomról alkalomra felsegít, megerősít, és megáld bennünket. Igen, ő hozzánk csatlakozott. Velünk van, velünk jár ezen a mi utunkon. Még akkor is, hogyha sokszor nem ismerjük meg őt. Hát a tanítványokkal is előfordult ilyen, gondoljunk csak arra, amikor ott vannak a viharzó tenger. Ott van köztük Jézus, mégis majdnem a kétségbeesés határára sodródnak, megfeledkeznek róla, hogy hát ott van. Most ne feledkezzünk meg róla, hogy ő itt van, velünk van. És velünk is marad. És ő az, aki megnyitja az értelmünket, ő az, aki útmutatást ad, felbátorítja a szívünket, a lelkünket, hogy belemerünk vágni esetleg olyan eseményekbe, vagy vállalkozásokba, vagy elhatározásokba is, amelyeket egyébként meg nem tettünk volna, mert a félelmeink, a szorongásaink, és az emberi lehetőségek úgy tűnnének, hogy hát nincs semmi értelme annak, hogy túlzásba vigyük az igyekezetet, vagy a bátorságunk, tehát vakmerőségenek tűnne. Nos, mint hívő emberek tulajdonképpen vehetjük magunknak azt a merészséget, hogy felbátorítik a lelkünk, tehát nem az történik velünk, hogy vakmerőkké válunk, hanem engedjük, hogy Isten felbátorítsa a mi lelkünket, hogy bármilyen helyzetben megtapasztaljuk Jézusnak ezt a jelenlétét. És könyörögjünk azért, ezzel fejezem be, hogy azon embertársaink, akiknek még nem nyíltak meg a szemeik, akik még nem találkoztak vele, adja Isten az életükbe, hogy megtörténje ez a találkozás. És Jézus azért küldi el a tanítványait ebbe a világba, hogy felnyissák másoknak a szemét is, és a Cselekedetek könyvében olvassuk lépésről lépésre ugyanezt a törvényszerűséget, hogy miközben hirdetik a tanítványok a Krisztust, jelek és csodák történnek Jézus által. Tehát a Cselekedetek könyve, amit szintén Lukács írt, tulajdonképpen ennek a bizonysága, hogy ő velünk van, velünk jár, és az ő jelenléte felbátorít, örömet ad, és másokat is, sokakat is abba az élethelyzetbe hoz, amely Isten országa felé vezeti őket. Hiszen ez a tanítvány küldetése, hogy nyitogassák a vakoknak a szemeit, hogy gyógyítsák a betegeket. Ez a Krisztus népének a küldetése ma is, hogy éljenek azokkal az erőkkel és azokkal a kegyelmi ajándékokkal, a léleknek gyümölcseivel, hogy a léleknek a gyümölcseit megosszák azokkal, akik szükölködnek a tekintetben. Isten tulajdonképpen ezt a küldetést adja nekünk is. Ez a küldetése az egyháznak, a gyülekezeteknek és benne minden egyes hívő embernek. Ő ma is hatalmas arra, hogy megnyissa a szemeket, és bekövetkezzen valóban az a fajta lelki ébredés, amely akár nemzetünket is felemeli, de egyéni életünkben is, személyesen is megtapasztalhatjuk az ő jelenlétének áldásait. Ne csüggedjünk. Ahol ma kereszt van, vagy keresztek vannak, ott lesz feltámadás is. Ez a mi reménységünk, és ezt a reménységet Isten helyezte, és Isten adja a szívünkbe, és ez beteljesedik. Így legyen. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük néked a te áldásaidat, a te szeretetedet, kegyelmedet, amelyet Jézus Krisztusban adtál nekünk. Köszönjük néked a feltámadásnak következményeit, áldásait, hogy mindez a történelemben, a mi történelmünkben is megmutatta hatásait. Köszönjük néked, hogy ma is, holnap is a feltámadásnak a legkézenfekvőbb és legfőbb bizonysága a tanítványok megváltozott élete. Adj, hatalmas Istenünk, azért mai tanítványaidnak is olyan életváltozást, amely másokat is megragad, amely másokat is te felét fordít. Urunk, könyörgünk hozzád betegeinkért. Könyörgünk hozzád nyomorúságba süllyedt világért. Könyörgünk hozzád, hatalmas Istenünk, azokért, akiknek a szíve tele van félelemmel, akik szenvednek ettől a nyomorúságos járványtól. Urunk, vedd le ezt a járványt rólunk. És ugyanakkor könyörgünk hozzád, hogy ameddig el kell szenvednünk, te add meg ennek elszenvedéséhez a szükséges erőt is. Megtartó kegyelmedet, szeretetedet ne vondd meg tőlünk. Könyörgünk hozzád, hatalmas Istenünk, hogy ugyanakkor, mivel ilyenkor több idő adatik arra, hogy embertársaink is, de mi is, talán hosszabb, rövidebb ideig, de hatékonyabban magunkba szálljunk. Tedd áldását számunkra, hogy mind többet és többet értsünk meg a te üzenetedből. Nyisd meg sokak előtt a te igédet, ott, hogy sokan, mind többen és többen vegyék a kezükbe a Szentírást, a Bibliát, és Urunk, könyörgünk hozzád lelki ébredésért, hiszen ezért könyörgünk hozzád a nemzet számára is, hogy adj lelki ébredést a magyarságban, és állíts helyre bennünket, hatalmas Isten. És keresztre feszített állapotban van ez a nemzet is. Saját bűnei miatt nem adhatjuk és nem testálhatjuk át a bűneinket, a vétkeinket másra. Nem okolhatunk mást, hiszen egyes egyedül mi vagyunk az okai annak, hogy nem voltunk elég bátrak, odaadóak, hogy helyet adtunk környezetünkben, szívünkben, lelkünkben sokféle hitetésnek és hazugságnak. Urunk, sokszor a mi bűnünk és nyomorúságunk az, amelynek következménye lehet tulajdonképpen sok olyan élethelyzet, amiben benne vagyunk. Szabadíts meg minket, hatalmas Isten, árasz ki reánk szent lelkedet, és áldj meg bennünket, hogy jelen létednek örömével. Gyógyítsd betegeinket, igasztald a gyászolókat. Hatalmas Isten, nyisd meg a vakoknak szemeit. Könyörgünk hozzád, hatalmas Urunk, hogy hallgass meg imáinkat, és teremts bennünk engedelmes szívet, és add, hogy imádkozni tudjunk sokakért. Hozd figyelmünk előterébe azokat, akik felé szolgálatra rendeltél minket. Mennyei édesatyánk, cselekedd meg azt, hogy amikor valakin segíteni akarunk, vagy valaki számára áldásra akarunk válni, akkor nem ulasszuk el, hogy előtte imádkozzunk érte, hiszen az imádság az, ami megnyitja az utat embertársaink felé is. Könyörgünk, hallgass meg imáinkat, őrizd meg szeretteinket is, közelben és távolban levőket egyaránt. Mennyei atyán, kérünk, Jézus Krisztusunk érdeméért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek népe, áldjon meg az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te feléd, és adjon békességet néked. Amen. Áldást, békességet, testvéreim!